Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg a mai napra kijelölt igeszakaszt, úgy, amint megírva találjuk a János írása szerinti Szent Evangélium 9. részében, az első 7 versben a következőképpen. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez, vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. Ámen. Kedves igehallgató gyülekezet, kedves testvérek! A vakon született meggyógyítása messiási csodajel volt. Ez az első, amit tudnunk kell. Rendkívüli. A zsidóság várakozásaiban az ilyen jel együtt a leprások meggyógyításával, démonok kiűzésével messiási jel volt. Maguk a zsidó rabbik, a farizeusok, írástudói is úgy gondolták, hogy ez olyan, amit csak a messiás tehet meg. Egy zsidó keresztény testvérünknek, pontosabban így kell mondanom, a messiás Jézusban hívő zsidó testvérünknek az egyik kis könyvecskéje erről szól egyébként, a három messiási csoda. Arnold Fruchtenbaum az írója ennek a könyvnek. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Ő, csak megjegyzem, éppen mint aki a zsidóságból való, és benne volt a zsidó életben, a zsidó hagyományokban, a zsidó írásmagyarázatban. Annyi mindent sokkal mélyebben megért, és tudja, mi a háttere egy-egy evangéliumi részletnek is. És itt éppen egy nagy vita, emberileg azt kell mondani, egy életveszélyes vita zajlott előbb. Ez még az őszi lombsátor ünnep utáni napokban történhetett. Még egész közel ahhoz az ünnephez, ami hétnapos nagy öröm ünnepe volt ősszel a zsidóságnak, az őszi újévkezdet és aztán a nagy engesztelés napja után. János evangéliumában már a 7. fejezettől erről olvasunk, hogy Jézus csak később ment fel erre az ünnepre. Az ünnep szertartásai közé tartozott például a vízmerítés a papi feladata is, hogy minden reggel a Siloám tavához mentek le, a Siloám medencéjéhez, és onnan vittek aranykorsóval vizet, és az égő áldozati oltár délnyugati sarkánál öntötték ki, mint italáldozatot. Az Úr Jézus ezért mondja az ünnep utolsó nagy napján, ezzel is összekapcsolva, fölállt és így kiáltott bele a vallásos sokadalomba: Ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. És aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből, és ezt a lélekről mondta, akit vendők voltak a benne hívők. Aztán a 8. fejezetben találkozunk az Úr Jézusnak azzal a hatalmas önmagáról adott kinyilatkoztatásával, és ez is kapcsolódott a lombsátor ünnephez, mert az a fények ünnepe is volt. Mit mond Jézus? És itt megismétli a történetünkben, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Aztán vitába szállnak vele a buzgó, de így kell mondanom, vakbuzgó zsidók, hogy kinek tartod magadat, és az Úr Jézus kénytelen leleplezni a vallásosságukat, hogy ti hiába hivatkoztok Istenhez, nem Isten az atyátok, ti az ördög atyától valók vagytok, aki a hazugság atya és embergyilkos kezdettől fogva, nehezen még inkább begerjednek, és amikor az Úr Jézus elmondja megint a hatalmas kinyilatkoztatást önmagáról, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, értik Jézus igényét, de vakbuzgó hitetlenségükben képtelenek elfogadni, Isten káromlásnak tartják, köveket ragadnak, agyon akarják kövezni Jézust, még ott a templom területén. Jézust azonban nem lehetett megölni előbb és másképpen, mint ahogyan neki meg kellett váltani a kereszt halálával minket a törvény átkától. Ekkor is az történt, miközben köveket ragadtak, hogy megkövezzék, Jézus egyszerűen eltűnt, elrejtőzött előlük, és kiment a templomból. És itt a folytatás, amikor Jézus tovább ment. A templomból ki kellett jönnie, amikor tovább ment, meglátott egy embert, aki születése óta vak volt. Talán ott lehetett a templom közelében. Vak és sánta nem mehetett be a templom területére. Az ószövetségi törvény őket kizárta. Ők nem lehettek az Isten tiszteletnek a részesei. Mit tehettek a templom közelében? Koldulhattak, hiszen más megélhetési forrása sem volt akkor. Egy nyomorult, nyomorék embernek. És itt pedig egy vakon született van, akiről a környezete tudta, hogy soha nem látott. Óriási különbség van egyébként vak és vak között is abban, hogy valaki látott-e valaha és azután vakult meg, vagy eleve úgy jött a világra, hogy soha nem láthatta a napvilágot. Vakon született. Jézus meglátja őt. Jézus meglátja a nyomorúságban vergődő, a kilátástalan sorsú embert. Hiszen miért is jött? Hogy beteljesítse az atyának azt az akaratát, amiről Ézsaiás könyve 42. részében ezt olvassuk. A megrepett nátszálat nem töri össze, és a füstölgő mécsest nem oltja ki. Ő tud mit kezdeni a hasznavehetetlennel, a tönkrementtel, a kilátástalan sorsúval is. De Jézus körül a tanítványok még kiderül, mennyire a farizeusi gondolkodás befolyása alatt vannak. Ők sem tudnak mást kérdezni, mint általában az ember, az az ember, aki úgy gondolja, és önmaga sem döbben rá, hogy milyen szörnyű gondolat ez. Úgy gondolja, hogy szakértő lehet vallási és erkölcsi kérdésekben. Szakértő nem lehet egyikünk sem. Ismerhetjük és ismernünk kell az igét. Ez nagyon fontos. Alázattal bizonságot tennünk arról, hogy mi az Isten igéje, mi a bűn, mi a szent, mi a megváltás egyedüli útja. Hogyan kaphatsz bűnbocsánatot, bizonságot kell tennünk róla, de soha nem lehetünk szakértők az Isten dolgaiban. Mennyire ez a régi, ez a vakbuzgó gondolkodás befolyásolja azonban még a tanítványokat is. És lehet hivatkozni igékre, és ahogy azokat értelmezte a farizeusi írástudomány. Hát hiszen ott van a törvényben, Isten kijelentése, hogy én az Úr, a te Istened, féltőn szerető, betű szerint féltékeny Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét, meglátogatom az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig, azokon, akik engem gyűlölnek. Úgy érezték, jogosult a kérdés, hogy ki vétkezett. Konkrét vétekről van szó. Ezt is fontos fölfedeznünk. A magyar fordításaink nem mindig tudják visszaadni azt, ami az evangélium eredeti görög szövegében annyira pontos, az a bizonyos aorisztos ige alak. Konkrét vétekről van szó, mert ez volt az általános zsidó felfogás, hogy konkrét vétkeknek konkrét következménye van. Úgy, ahogy az a vétek magában hordja a bűnhődését. Ez vétkezett? Vagy a szülei, hogy vakon született? A szülők vétkének a következménye? Tudjuk, hogy vannak a gyermekeinkre, utódainkra kiható következményei. Annak, ha kicsapongó életfolytatása van valakinek, tönkreteszi a saját szervezetét is az életfolytatásával. Tudjuk, hogy ilyen van, és mégis jogtalan és oktalan, amikor az okokat keresi az ember. Ez vétkezett, vagy a szülei? Hiszen a zsidóság körében arra is gondoltak, hogy nem csak a szülőknek lehetett olyan bűne, súlyos paráznaság, vagy hasonlók, aminek következtében így kellett születnie a gyermeknek. Arra is gondoltak, hogy hát már a magzat is vétkes, minden megfogant ember vétkes az Isten előtt, hiszen amikor igazán rádöbbenünk a bűneinkre, akkor nem tudunk mást mondani, mi sem, mint amit Dávid mondott az 51. Zsoltárban, íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az én anyám. De a rabbik úgy gondolták, hogy lehetnek olyan konkrét vétkei már az anyaméhben egy magzatnak, hogy emiatt büntetésképpen vakon születik. Mit mond az Úr Jézus? Ezt az egész okoskodást elhárítja, lesöpri az asztalról, és azt mondja, hogy nem ez vétkezett, nincs konkrét véteke mögött. Sem a szülei, nincs konkrét véteke mögött, hogy vakon született. Ne az okot firtassátok, hanem fedezzétek föl a célt. Milyen célt? Az Isten célját. Mert Istennek célja van mindennel, ami számunkra fájdalmas és nehéz, azzal is, ami nekünk rettenetes, amitől eláll a szavunk, meg még a lélegzetünk is. Istennek célja van vele. És az Úr Jézus kimondja, hogy mi ez a cél, éppen ezzel a vakon született emberrel, mikor itt és most, amikor Jézus megállt mellette, hogy nyilvánvalóvá legyenek benne az Isten cselekedetei, nem csak rajta, az eredeti szöveg egyenesen azt fejezi ki, hogy benne nyilvánvalókká legyenek Isten cselekedetei. Mert figyeljünk föl rá, az utolsó mondat kulcs. Nem csak a szeme nyílik meg, hanem úgy nyílik meg a szeme, Jézus Krisztus teremtő csodája nyomán úgy lesz látó szeme, hogy közben a hit, a Jézus szava iránti hit született meg benne. És ennek a nyomán nyíltak meg a testi szemei is. Isten cselekedete benne. Az Istentől született hit. Igen, János első levele 5. részében is erről olvasuk, hogy az legyőzi a világot. Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ami nem tőlünk való, hanem Isten munkája bennünk, és így mégis az én hitem, az én személyes hitem, aminek engedelmességben kell megmutatkoznia. Épp abban mutatkozik meg a valódisága, de ehhez majd még visszatérünk. Nyilvánvalóvá legyenek benne, rajta az Isten cselekedetei. És az Úr Jézus ebbe, az Isten munkájába vonja bele a tanítványait is. Kivonja őket a vakbuzgóság hamis befolyása alól, és így akar minket is kivonni minden hamis vallásosság alól, és beavatni az ő cselekvésébe. Ezért mondja itt többes szám első szemében, hogy nekünk annak a cselekedeteit kell, szükségszerű végeznünk, aki elküldött engem. Az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. És majd éppen János apostol az első levelében ezt írja, hogy abban nyilvánult meg irántunk, így olvassuk a magyar fordításokban, de ott is az eredeti szövegben az is benne rejlik, abban nyilvánult meg bennünk az Isten szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el a világba, hogy éljünk ő általa. Igen, Jézus az Atya küldötte, akit azért küldött, hogy megváltson, megmentsen, üdvözítsen, életet adjon. És ő, aki ezért jött, és még mindig ennek a kegyelemnek az időszaka van, még tart a nappal, de nem tudjuk, hogy melyikünk számára meddig, amíg szolgálhat, amíg bizonságot tehet, amíg az Úr Jézushoz segíthet másokat is. Ő belevon az ő munkálkodásába, és figyelmeztet arra is, hogy le fog zárulni ennek a kegyelemnek az ideje. Eljön az éjszaka, amikor senki sem tud munkálkodni. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak, mondta Jézus. Akkor közvetlenül itt volt a világban. Most az övéin keresztül van jelen a világban Jézus. Jelen lehet-e a te életedben? Megmutatkozhat-e az én életemben az ő jelenléte, az ő világossága, hogy abban a világosságban járunk, aki ő maga, és az ő világossága tükröződik rajtunk. Miközben minket is leleplez az a világosság. Folyton rászorulunk a bűnbocsánatra. De megint János első leveléből idézem, ha a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, tudnék Istennel, mint atyánkkal, Jézus által, meg egymással is, akik Jézus Krisztus tanítványai, és Jézusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Így lehessen, így legyen jelen az Úr Jézus az életünkben, és az ő szava. És amikor ezeket mondta Jézus, akkor elkezd foglalkozni ezzel a vakon született emberrel. Belegondolhatunk, hogy mit jelenthetett a vakon született ember számára, aki viszont nem volt süket, más alkalommal, viszont olyannal is találkozunk, hogy vak és süket néma, megszállottat szabadít meg az Úr Jézus. Ez az ember nem volt süket, ez hallott. Hallott mindent, amit fölötte beszéltek. De nem látott. Aki nem lát, de hall, és más érzékszervei is vannak. Személyre szabottan ő hozzá is közelít. Vele is cselekszik az Úr Jézus tapintással, és ezzel a furcsa cselekedettel, hogy a földre köpött, a föld porából sarat csinált, és rákente a vak ember szemére. Mire jó ez, kérdeznénk, ugye? Mire jó ez? Nem értjük, persze, hogy nem értjük. Valami emlékeztetés van benne arra, hogy Isten hogyan formálta egykor az embert? A föld porából. Teremtő hatalmával. Itt is teremtő csoda van. Itt is teremtő csoda következik be. teremtő kéz az, amely ezt a sarat rákenni a vakon születettnek a szemére. De annyi minden érthetetlen. Mégis. Még így is, ha gondolunk Isten igéjének az összefüggéseire. Hiszen nem azonnal kap gyógyulást ez az ember. És van az úgy manapság is. Ha a lelki gyógyulásról, szabadulásról, a kegyelem bizonyosságáról van szó, hogy nem azonnal lett az enyém. De módszeresen cselekszik Jézus. És ebben a módszeres cselekvésében benne van az, hogy döntési helyzetbe hoz. Rákente a sarat a vak szemére, aki nem érthette, hogy ez miért történik, és a tanítványok sem érthették. Majd így szólt hozzá, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Héberül eredetileg Siloa a neve ennek. Ez a tó, vagy inkább medence, ez több mint 700 éve ott volt Jeruzsálemben. Még Ezékiás király, amikor egy alagúton, egy es alakú alagúton bevezettette a Gihon forrás vizét Jeruzsálem várfalain belülre, még ő építette ezt. A Királyok második könyve 20. részében, a 20. versben olvasunk erről. Ezékiás egyéb dolgai összes hőstette, és hogy hogyan készítetett tavat és vízvezetéket, hogy bevezesse a vizet a városba, meg vannak írva Júda királyainak a történetéről szóló könyvben. Siloa, Siloám, azt jelenti küldött. Maga a név is az Isten küldöttére, a fiúra utal, akit elküldött az Atya, hogy megmentője és újjáteremtője legyen az Istentől elszakadt embernek. Annak az embernek, aki kivétel nélkül mindegyikünk lelkileg vakon született. Lelkileg mind vakon születtünk. Az Istenre vakon. Mint ahogy vakbuzgók voltak azok a zsidók, akik Jézust meg akarták kövezni, de vakok voltak még a tanítványok is. Csak Jézus tud nekünk látást adni. És ugye reformációi sorozat van. Az Úr Jézus tudta a Szentlélek által Luthernek is, meg a többieknek megadni, hogy fölragyogjon számukra a kegyelem. A vakbuzgóság eltakarta. Az ítélettől való félelem még rettenetesebb gondolatokat hozott elő Luther szívében is. A kárhozat félelméig menően. Isteni csoda volt, amikor neki is fölragyogott a kegyelem. Isteni csoda volt, amikor nekem is fölragyogott a kegyelem. Mindig isteni csoda ez. Döntési helyzetbe hozta Jézus ezt a vakon született embert. Sárral a szemén, ami lassan talán rászáradt. El kellett botorkálnia. Egy elég meredek dombon, lejtőn lefelé, a templom közeléből, a Siloám taváig. És mit tett? Ment. Jézus azt mondta, ez a Jézus, aki arról beszélt, hogy ez az egész szörnyű állapot, ez a vakon született nyomorúság, ez a nyomorult sors, ez azért van, hogy nyilvánvalóvá legyenek benne az Isten cselekedetei. Ez a Jézus mondta, aki a sarat kente a szememre, hogy menjek el, mosakodjak meg. Többet nem mondott, de ez a vak elment, elindult. Megszületett a szívében a döntés, hogy hallgatok Jézusra. Elment tehát. Így olvastuk a magyar új protestáns fordításban, az pedig elment. De az eredeti szöveg itt is erőteljesebb. Az tehát elment. Tehát, mert Jézus mondta, elment. Ez a hit. Ez a hit. Jézus mondta, ő mondta, hiszek neki. És megyek. És eszünkbe juthat Bonhoeffer sokat idézett mondata, hogy csak a hívő engedelmes, és csak az engedelmes hisz igazán. Ott a valódi hit. Még annyi mindent nem tud. Még nem tudja azt sem pontosan, hogy ki ez a Jézus. Majd a folytatásban kiderül, amikor számon kérik, amikor el akarják hallgattatni, hogy kap egyre több bátorságot, és megvallja. Noha vak voltam, most látok. Egyet tudok, noha vak voltam, most látok. Mert Jézus szavára ment, elbotorkált odáig, ahova Jézus küldte, és megmosakodott abban a tóban, abban a medencében, amiből a papok nem sokkal előbb ugye vitték az ünnep napjaiban a csodálatos, friss vizet föl a templomba. És megjött látva. Mindenkinek feltűnt. Igen, a folytatás ez. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ez az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre azt kérdezték tőle, akkor hogyan nyílt meg a szemed? Mire ő így válaszolt, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és ezt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és láttam. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. Hiszen még nem látta Jézust, és nem tudta, hogy Jézus hova ment. De majd, amikor egyre több szorongattatás éri, mert a szakértők kétségbe vonják, amit ő Jézusról vall. Jézus megkeresi majd őt a templomba. Jézus megkeresi majd őt. Ott, ahová most már bemehet majd ő is. És tovább juttatja a hitben. Ezt is érdemes felidéznünk, hiszen a fejezet végén olvashatjuk, hogy amikor az Úr Jézus találkozott vele, őt, akit kiközösítettek, megkérdezte, hiszel te az ember fiában? Így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Itt lesz teljessé a hite. De az élő, csírázó hit már akkor megmutatkozott, amikor Jézus szavára elindult, oda, ahova Jézus küldte. Nem vonta kétségbe, hogy mi értelme van ennek. Ment. És nem hiába ment. Úgy ment, úgy mosakodott meg, ahogy Jézus küldte, és megnyíltak a szemei. Én is így mentem egykor a lelkészemhez. Miután az Úr Jézus az ő igéje által rákente a szemeimre, a szívemre a bűneimet. És mutatta az utat. A bűn mardosása és az Isten békessége című könyvön keresztül. És tudtam, hogy döntési helyzetbe hozott. Tudtam, hogy most indulnom kell. És mentem, és kiönthettem mindent, ami rút és nyomorult volt. Nem egyszerűen a lelkészem előtt, hanem Isten előtt. És a lelkészem szavából a bűnbocsánat hirdetését, ahogy Luther írja a kátéjában, úgy fogadhattam, mint Istentől magától. Aztán vezetgetett tovább az Úr. Egyre több mindent megvilágosított. Leleplezte az ördög munkáit is az életemben, és fölragyogtatta, hogy kicsoda ő a szabadító. Amikor mi azon gondolkodunk, hogy mit is jelenthet ez a sárral való bekenése a vakon született szemének. Igen, ez is eszünkbe juthat. Láma, hogy nekem eszembe jutott. Jézus oda tette a sarat, hogy látszon, ahol a baj van. Jézus megmutatja, ahol a baj van. A bűneimet. És oda küld mosakodni, ahol meg lehet mosódni minden szennytől, és szabadulni, és látást kapni, a hit látását, új életet nyerni. Luthertől idézem megint, jeles és nagyszerű dolog, hogy minden igazi ige hirdető szája a Krisztus szája, és az általa hirdetett ige és bűnbocsánat, a Krisztus igéje és bocsánata. Így van. Jézus Krisztus oda küld, ahol a bűnbocsánat drága evangéliuma vár. Döntési helyzetbe hoz, mert könyörülni akar rajtunk. S ha engedünk neki, oda botorkálunk, ahol kegyelem, bűnbocsánat és élet vár. Megnyílik a szemünk, őt magát láthatjuk lelkiképpen, annak, aki ő valóban, a világ világossága, és mehetünk az ő követésébe. Úgy, ahogy megígérte, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ámen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy jelen vagy igédben most is. Köszönjük, hogy te gyűjtöttél ide bennünket. Te akarsz velünk is cselekedni. Te tudsz mit kezdeni mindegyikünkkel. A lelkileg vakon szülöttekkel, az igére süketekkel, a nyomorult, tönkrement sorsúakkal, a bűnösökkel. Köszönjük, Uram, hogy ezért hangzik igéd, ezért lehet erre a helyre is jönni, a te ösztönzésedre, ezért lehet engedelmeskedni szavadnak hittel, és felragyog számunkra a kegyelem, mint egykor Luthernek is felragyogott, hogy aztán ne tudjunk más tenni, mint bizonyságot tenni, tanúskodni róla. Rólad, Úr Jézus, mert valóban te vagy a világ világossága, és aki téged követ, nem kell sötétben botorkálnia, hanem övé az élet világossága. Ámen.